Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
A legnagyobb platina kitermelő országokban kalandozunk, ezúttal Zimbabvébe érkeztünk. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere majd elmondja, mit kell tudni az országról. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Így van, tehát idén ugye a modern világ 10 leggényegesebb ásványi kincsének a lelőhelyét nézzük végig. Ezek egyébként csak úgy frissítésképpen gyakorlatilag a réz, amit már megbeszéltünk, most a platinánál tartunk, aztán jön a vasérc, ezüst, arany, kobalt, bauxit, lítium, gyakorlatilag cink és a timsó. Tehát gyakorlatilag most a második témakörnek vagyunk a harmadik helyezettjénél, mert a platinában Dél-Afrika a világ első számú kitermelője, Oroszországot láttuk múlt héten, és most a harmadik Zimbabwe. Na most Zimbabwe gyakorlatilag, tehát Zimbabwe a harmadik kitermelő, de hogy a számokban lássuk, Dél-Afrika első helyét senki se veszélyezteti, mert 130 tonna platinumot termelnek évente, míg a Oroszország 22 000, és aztán pedig 15 Zimbabwe, tehát, és igazából az alatt, ami már azok felezősben mennek, tehát Kanada, és így tovább. Tehát azt kell tudni róla, hogy ilyen szempontból egy meghatározó kitermelője. Egyébként Dél-Afrikában fekszik, már a kontinens déli részén, és egy nagyon sajátos fekvés van, tehát az ország közepe, tehát a kontinens közepe felé van, északról Zambia határos vele, és Zambia fölött van egyébként Kongó, amit már néztünk. Keletről Mozambik, egy portugál gyarmat határolja, délről Botswana és Dél-Afrika, illetve Botswana inkább nyugatról, és tehát nyugatról pedig Angola. És ami itt igazából érdekes, hogy ez Zimbabwe és Zambia, az nem így kezdte a történetét, de mindjárt mellegyünk, miről híres egyébként, hogy a világ egyetlen olyan ország, ahol 16 hivatalos nyelv van, szóval azért ez így kemény adminisztratív oldalról nézve. Ez nagyon meglepett. A fővárosa egyébként Harare, ami 2011-ben a világ legrosszabb élhetőségű fővárosa volt. Tehát itt azért vannak legek bőven, és ami még talán szomorú, hogy az AIDS-ben is ez a régió, Dél-Afrika, ez az egész dél-afrikai régió nagyon élen járt, itt a lakosság 25%-a volt 2000 körül fertőzött. Tehát itt ebben az országban látunk pozitívumokat is, de látni fogunk bőven negatívumot is. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes a történet. Ami még híres, hogy itt van a világ legnagyobb mesterséges tava, ez a Kalibató, amelyik a Zambia, tehát a Zambia és a Zimbabwe közötti Zambézi folyón épült, ezre felépített tó, mesterséges tó, ezzel feldűzasztották a folyót, 226 km hosszú és 40 km széles. Ez egy nagyon kemény projekt már olyan értelemben, hogy a tó, ez a mesterséges tó a világ legnagyobb mesterséges tava, de azt tudni kell, hogy a legnagyobb problémák is itt voltak, mert a Zambézi folyó az kb. 20-szoros hozamot tud helyenként produkálni, tehát a trópusi éghajlaton vagyunk, és itt elered az eső, itt nagyon komoly problémák vannak, és ezt a 50-es években épült erőmű az elején nagyon nehezen viselt, és 58-ban át is tört, tehát gyakorlatilag óriási katasztrófát jelentett. Ma is egyébként a világban az egyik kiemelt olyan projekt, hogyha ez a gát beszakad, akkor itt Mozambikig bezárólag mindenki fülelődik.
Egyébként képzeld el, hogy én egyszer megmerítkeztem a vadvízi evezős szubkultúrába, és ott a Himalája meg az Everest, az nagyjából az Zambézi. Tehát, hogy az nem csak, hogy nagy vízhozama van, hanem meglehetősen ilyen vadfolyó, úgyhogy mindenki, aki komolyan veszi ezt a vadvízi evezést, oda kíván egyszer eljutni. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem lehet vicces ott azt a gátat üzemeltetni, fenntartani, megvédeni.
80 éves a gát ma, és gyakorlatilag egy ebbetlen probléma, mert folyamatosan fel kell újítani. Egyébként a kedvenc témát, hogy a kínaiak itt vannak-e, igen, ők is építenek az Zambézire egy erőművet, ami közel fél milliárd dollárért. Tehát itt ez a zambézi történet, ez megy tovább, de egy biztos, a Kariba gát és a Kariba folyó az egy meghatározó és a legnagyobb. Na most a története király az viszonylag röviden végfuta, egyszerű, de részben tipikus is, tehát királyságok működtek itt elég sokáig, majd aztán megjelent Cecil Rhodes és csapata, és szépen lassan koncessziókkal kialakítottak itt egy British South Africa Company-t, amelyik hirtelen elkezdett közigazgatást is csinálni. Ezen meglepődtek a helyiek egy ideig, aztán volt egy lázadás is, de végül is ez a cég létrehozott egy közigazgatást, és gyakorlatilag létrehozta ezen keresztül Rhodéziát is. Ez nem nyerte meg itt azért a bennszülöttek tetszését, de igazából ez olyan sokat nem érdekelt. Tehát elindultak a bányászatok, tehát a történet az volt, hogy beléptek bányászati jogokkal, vásároltak, és hirtelen egyszer csak rá kiépült egy adminisztráció, és aztán egy ország. És hirtelen ezek a bennszülöttek egy új rendszerbe találták magukat, ami egyébként 1890-től működött, tehát egy friss történet. Tehát a Cecil Rhodesnak ez volt ugye a nagy története, róla is nevezték el ezt a területet. 1923-ban a terület ketté válik, tehát Zambia az északi rész, tehát pont a Zambézi folyó mentén ketté válnak, az északi rész az lesz Zambia, a déli rész pedig Zimbabwe, de akkor még egyébként nem Zimbabwe-nek hívják, hanem Dél-Rhodéziának. 1964-ig angol gyarmat, tehát viszonylag sokáig, 65-ben lesznek függetlenek, majd 65-től 1980-ig egyből polgárháború jön. Ez azért is érdekes, mert igazából ide baloldali erők erősen, tehát a Szovjetunió és itt a Kína mindig jelen voltak, tehát ez egy szocialista, marxista beállítottságú ország volt, és 1980-tól Zimbabwe, ahol az első elnök Robert Mugabe, aki 80-tól 87-ig miniszterelnök, majd 87-től 2017-ig elnök, tehát azért 37 évet húzott le az öreg, 2019-ben halt meg 95 évesen. De ő egy abszolút baloldali politikus volt, és nagyjából azt lehet mondani, hogy az ő munkássága tette tönkre ezt a fajta országot, amelyet 1980-ban, amikor nagyjából létrejön a mai Zimbabwe, dél-afrikai égkövének, tehát tartották, egy nagyon erős gazdasággal, mezőgazdasággal, bányaiparral, és hát gyakorlatilag egy elég komoly infrastruktúrával. Na most a baloldali kormánynak figyelt, tehát amit a Mugabe csinált, egy államosítás, és elindult valami, ami eléggé rossz irányba vitte. Egyébként 2017-ben őt megpucsolták, és 18-ban állt fel egy új elnökség. De a lényeg annyi, hogy a Mugabe ideje egy nagyon, nagyon ellentmondásos idő. Gyakorlatilag, amikor ő átvette a hatalmat, azt megelőzően úgynevezett Lancaster megállapodással, 79-ben az angolokat próbálták a pozícióikat védeni, de ez igazából nehéz volt, mert a Mugabe a földet mindenképpen vissza akarta szerezni az angol földművesektől, amik nagyon jelentős számban ott voltak. Erre külön szabályrendszerek voltak, kárkutolták őket oda-haza, és itt tovább, tehát nagyon erős kitelepítések indultak meg, és hát gyakorlatilag leállamosított, amit tudott. Ez igaz volt a bányaiparnak is egy részére, de azért ott nem teljesen.
Aztán ez nem bizonyult túl jó ötletnek, azt tegyük
egyáltalán
hozzá.
Egy nagyon komoly visszaesés jött, de érdekes, mert például Harare a fővárosuk azt is a Rhodes alapította, tehát egy nagyon friss főváros, és egyébként egy nagyon komoly, több mint 2000 kilométeres vasúti hálózatot építettek ki az angolok. Tehát itt azért az infrastruktúra nem olyan volt, mint Kongóval, hogy elvesznek az emberek az erdőbe, tehát itt azért egy trópusi klíma ide vagy oda egy nagyon érdekes gazdaság volt, ami egyébként 1980-tól folyamatosan süllyedt, olyannyira egyébként, hogy a szankcionálták is, tehát nyugati szankciók jöttek ide, vagy érvényesítettek, emberigok meg egy csomó más oknál fogva, ahol hiteleket nem folyosítottak, tehát és beutazásokat tiltottak. Tehát ez 2000-ben az EU is és az USA is ilyen szankciókat emelt. Tehát lényeg az, hogy itt egy nagyon komoly probléma alakult ki, amiben a bányaipar egy ilyen állócsillag volt, de az ország maga hiperinflációt élt meg, mindent, amit el tudunk képzelni, rossz az itt megjelent, úgy, hogy ez az ország előtte 30 évvel az egyik leggazdagabb ország volt. Tehát a kitelepedések, a mezőgazdaságot romba döntötték ezzel. Tehát
igen, és ennek ellenére Mugabe milyen hosszú ideig megőrizte a hatalmát. Tehát, hogy ennek ellenére a maga általa irányított emberek egyetértettek ezekkel a dolgokkal, és nem, furcsa módon nem őt vádolták ezzel. Például azzal, hogy ilyen brutális inflációt szabadított rá Zimbabvére, amivel most is küzdenek. Tehát, hogy ilyen elképesztő. Mi szívjuk a fogunkat a 20 pár százalékokért, ott meg 220 százalékos infláció van, és ennek már tapsolnak, mert ez már egy csökkent érték.
Igen, szóval ez egy halatlan ellentmondásos dolog. Egyébként néztem, hogy nem tartozik a korrupt politikusok közé, tehát ő gyakorlatilag azt a 37 évet nem azzal töltötte, hogy végiglopta az országot, és milliárdokat menekített ki, hanem ő ezt a maga egyszerűségében talán ezért is tisztelték. Igazából ő a feketéknek valamilyen szinten azt a társasági, vagy a társadalmi integrációját, és azt, amit Dél-Afrikában látunk, ez ugyanaz a menetrend nagyjából, ezt próbálták ők ott végrehajtani, csak kevés sikerrel. Na most az ország egyébként hihetetlenül érdekes földrajzilag is, mert ugye itt van, amiről még nagyon híres, a Viktória vízes is, tehát gyakorlatilag ez egy csodaszép, nagy világ egyik, sőt a világ egyik legnagyobb vízesése, 1,7 km széles. 1855-ben fedezték csak fel a Livingstone, David Livingstone, szintén egy angol felfedező. Tehát ez az országnak egyébként az északnyugati részében is a Zambezi folyón van. Az ország maga egyébként egy ilyen fennsíkon fekszik, 1600 méteren, csak a 20%-a fekszik a tengerszint alatt. Tehát azt lehet mondani, hogy viszonylag tehát nagyon jó fekvési ország, és mint ahogy látjuk, ásványi kincsekben, különösen platinában, gyémántban kiugróan magas. A gyémántról beszélnék még egy pár szót, hogy 2006-ban tehát nyitottak meg itt egy Maranga nevű gyémántbányát, amelyik mára a világ legnagyobb gyémánt hozamú bányája. Tehát gyakorlatilag itt azért folyamatosan történnek a csodák, és az ország ásványi kincse a platinium mellett is szinte kiaknázhatatlan, de hát ahogy látszik, az, hogy az ország ettől függetlenül szegény. Tehát
igen, ott van ilyen központi adóbeszedés, meg adórendszer egyáltalán, vagy azt is lekukázták a fehérekkel együtt, fehér birtokokkal együtt?
Nem. Tehát a birtokrendszert azt nagyon vágták, tehát tényleg ilyen kis parcellázásokba mentek, tehát nagy birtokok voltak, és hát a földterületnek körülbelül azt hiszem 20%-át is az angolok, tehát az angolok vitték nyilván a legjobb földekkel. Ezeket ők szétdobálták, és tipikusan a mezőgazdaságot ezzel két vára fektették, de a bányaiparban is államosítottak, de ott valahogy úgy nézett ki, hogy az anglo-amerikán, amelyik kezdettől fogva a bányászattal foglalkozott, ahhoz nem nagyon nyúltak, és hát újabb cégek jelentek meg. Tehát szabályozott egyébként az ország, tehát az ország adminisztrációja 17 nyelv ide vagy oda, vagy most azt hiszem, igen, 16 hivatalos nyelv ide vagy oda működik, úgy néz ki. Nyilván nem ideális, mert az egyfőre jutó jövedelmük nemzetileg az 1300 dollár körül van, és hát egy elég eladósott ország. 15 millióan vannak egyébként a területe, azt elfejtettem mondani, közel 390 ezer négyzetkilométer, tehát azért Magyarországnál bőven négyszer nagyobb országról beszélünk. Viszont tényleg a gond az, hogy itt rengeteg probléma van. De az adórendszerük működik, és hogyha erre átérünk, azt lehet rá mondani, hogy nem rossz, egy 15%-os áfájuk van. A bányarendszeren folyamatosan csiszolnak, egyébként a társasági adójuk az 24,7%, de aztán gyakorlatilag a bányászatot próbálják folyamatosan terhelni, egy ilyen bányászati royaltit vezettek be, ami gyakorlatilag a platinumnál 2,5%, de ez a kitermelt értékhez vonatkozik, és ilyen indexában van különböző, tehát a londoni pénzpiaci alapokhoz, de aranyra ugyanígy működik, tehát az összes ilyen jelentősebb fémre nagyjából ugyanez megy ki, a gyémántra is ott 10% ugyanez az érték. Tehát úgy néz ki, hogy a bányaiparnál ott elég komolyan erre rá fognak feküdni most újból, és ennek próbálnak egy fogalmas, ilyen rugalmas érték alapú royalty modellt rátenni. Reméljük, hogy menni fog. Egy biztos, hogy a gazdagságuk az töretlen, tehát hogy itt bármi történt a földfelszín fölött, a földfelszín alatt semmi nem változott. Ami egyébként még érdekes, és miatt az SZIA-ra megyünk a mezőgazdaságra, hogy ők a gyakorlatilag 80 előtt élelmiszer exportőrök voltak, a dohány és itt tovább, de minden megtermett, ami kellett. Mára élelmiszer importőrök. Tehát ez ugye azért elég jól mutatja, hogy hogy lehet egy mezőgazdaságot évtizedek munkájával odaverni. Nagyon sok mindent odavertek, egyébként forrás hiányos volt az ország, tehát ahogy a gyarmatosítás megszűnt, a pénzek kivonultak, és ebből eredően az ország egy masszív tőkehiányjal kezdett el szenvedni, és tehát ezt látjuk. Az SZIA-juk egyébként teljesen általános, ami azt jelenti, hogy 40%-ig megy föl, tehát progresszív az adórendszerük, de ez szerintem ennél a jövedelemnél nem annyira izgalmas, illetve ami még érdemes, amiről érdemes beszélni, hogy van egy 3%-os itt adójuk is, ami hát gyakorlatilag a top ráta fölött jelenik meg, és hát egyébként ezt a fajta AIDS problémát hivatott kezelni.
Tehát ezt a leggazdagabbra vetik ki az AIDS elleni védekezés érdekében?
Igen, így uh-huh. látom. Gyakorlatilag így van, a top effektív rátára teszik.
Tehát az AIDS elleni védekezésnek a költségét azt így fedezik, hogy egy extra adó van, amit a leggazdagabbak fizetnek.
Igen, de hát az AIDS egyébként itt egy komoly probléma, szóval ahogy így megálltuk, ez egy ilyen hihetetlen ellentmondásos ország. Az AIDS-szel nem tudom, nem volt idő már így megnézni, hogy perma, hogy állnak, de egy biztos, hogy eddig nagyon rosszul álltak. Tehát azért a lakosságnak gyakorlatilag, hogy az elején beszéltünk róla, 25%-a volt 2000-ben AIDS-es, szóval azért ez egy elég durva szám. Lehet, hogy azért fizetik a gazdagok, szerintem ez egy marginális adó csak van, tehát, de nyilván a gazdagok tudnak ezzel ellen valahogy védekezni, vagy egyáltalán nem is tudom, a fertőzésből kimaradnak jobban, a fene tudja. Tehát ez volna a Zimbabwe, tehát a világ harmadik legnagyobb platina exportőre, roppant érdekes ország, láttuk a legjeit, meg látjuk a gyengéit, hát nagyon reméljük, hogy szebb jövőt fog nekik hozni ez a gazdagság, és egy kicsit fölemelkednek, a kilátásaik egyébként jók.
Hát igen, meglátjuk. Választások lesznek ősszel, de erről majd Botond fog beszélni a következő 10 percben, úgyhogy innen fogjuk majd folytatni. Zoli, nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen!
Nagyon szépen, köszönöm, nagyon szívesen. Sziasztok!
Szép hetet, szia! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk az elmúlt percekben, ő a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, és Zimbabwe-ról beszélgettünk annak kapcsán, hogy sorra vesszük a világ legnagyobb platina kitermelő országait.